ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Macskakő, ponyva. Írta Lengyel Péter. Kóbor macskát az esőről.
A razzia maga mögött hagyja a belvárost.
Gyérebbek a járókelők és a lámpák az utcán.
Kopottabbak az utcasor kisétálók, s mind keményebb a látvány.
Orfeumok.
Kártyabarlangok.
Bordélyházak.
A Tremmelné háza.
Erre az estére egy szálig beszólítják a városi polgári ruhás rendőröket.
A vizsgálóbíró önként vesz részt az éjszakai razziákon, nem kötelessége. De tudnia kell mindenről, ami a város éjszakájában történik, ha utcán, ha lebújban, ha bordélyházban. E helyek közelében úgy keringenek a nehéz vagányok, mint lepkeröbdös a lámpa körül. Figyeli az éjszaka szívverését, és ez nem egyszer segítette már a dolgát.
A Tremmelné háza.
Éjfél körül ér oda, s csak akkor ébred rá, hogy türelmetlen. Egyszerre védtelen egy tatármetszésű szempár, egy hófehér arc emlékével szemben.
Az arca, a mandula szemű lány arca. A buborék, aki takarítónő ekkora bordéban, szemtanúja a pillanatnak. A mandula szemű lány arca, két nap leforgása után, 37 férfival később, sötét szemében az átélt iszonyattal és a morfium vigaszával.
Megtorpan a leány előtt, és hosszú-hosszú másodpercekig csak mered rá némán.
A buborék, aki gyógyíthatatlan kíváncsiságában munkát színlelve ott sertepertél a razzia nyomában, látja, hogy a vizsgálóbíró két ökölbe rándult keze elfehéredik a szorítástól.
Szeme veszedelmesen összeszűkül.
Éles, mély redők szántják végig a lány arcát. Lila-fekete árkok kerítik a szemét.
Dajka doktor a gondosan vezetett magáncélú könyvelésből tudja már a 37 férfit. Takaros sorszám alatt sorakoznak a leány rubrikájában.
Szombat, vasárnap éjjel és napközben ennyit kellett kielégítenie. Hosszú, süket csend.
A vizsgáló bíró csak nézi, nézi azt az arcot.
Megöregedett a két nap alatt. Csak a szeme él külön zaklatott életet. A fekete szembogara tágul természetellenesen.
Nagy razzia!
A rendőrök szétfrecsennek a ház két emeletén.
Átkutatni a legparányibb zugot is.
Teljes lélekkel vetik magukat a munkába.
Mindenről tudni akarok, ami itt történik.
Az épület előtt egyenruhás őrszem áll. Ember se ki, se be.
Mindenről.
Néhány perc múlva az egyik rendőr levezet egy jól öltözött galambősz urat az emeletről. A kornak és rangnak járó tisztelet minden jelenélkül szorosan markolja az öregember finom angol szövet grapancát.
Dézna kislány ballag a nyomukban. Egy kedvű arccal.
Hány esztendős vagy?
12.
Sajátos dolog a társaság közmegegyezése. Azért a 37 fős hétvégéért, melyet a fekete lány arcára írva talált, a vizsgálóbíró egy hajaszállához nem nyúlhatott volna Tremmelnének. Az mind tökéletesen belefért a civilizált európai hazánk életének törvényszabta kereteibe. Ám abban a pillanatban, amikor ráakadt a kislányra, kinek életkora két esztendővel eltért egy önkényesen megjelölt, ugyancsak gyermekkori határtól, gyökeresen megváltozott a helyzet.
A Tremmelné háza.
A vizsgálóbíró személyesen ellenőrzi, ahogy Tremmelné házának ajtaját beszögezik, lepecsételik, magát Tremmelnét bilincsbe verve elvezetik.
A buborék menekül. Nem kíváncsi többé, eleget látott. Legbelülről tud már a kurva életről.
Nem lehet kóbormacskát következmények nélkül bevenni az esőről.
Hogy hívnak?
Bóra. Vagyis Veron. Cérna Veronika.
Mit tudsz?
Én dalolok.
A Csacska Macska Café Santan.
Eperctől Dajka doktor vizsgáló bíró tartósan belekeveredett a Bóra zűrzavaros életébe. Fejében ott motoszkál a megoldás lehetősége. Az a kávéház a Rózsatéren.
A Csacska Macska.
A vizsgáló bíró a nyitás óta különleges figyelemmel kíséri a kávéház életét.
Csacska Macska. Reggelik, ebédek, házikoszt. Café Chantant. Szolid polgári és családi mulatság. Ajánlva hölgy vendégeknek bizton. Tánc, dal, pupilla, az Adria tündére, King és Kalkasa illúzionisták a csodás messze India földjéről. Látható az animatográf a jövő század találmánya, valamint számos meglepetés minden este. A cicák bájos jelenete, s a hölgyviadal, hát és idegborzoló dráma. Az első műsor kezdetét veszi 10:30, a második műsor éjfélkor. Csacska Macska Café Chantant, nagy kávéház és mulató.
Dajka doktor a ház nem hirdetett részéről is tud, nem zaklatja feleslegesen.
A buborék beállít a macska személyzeti bejárójához. A púpos kapust keresi. Rávillantja csibészes mosolyát.
A púpos visszanevet a lányra, és viszi egyenesen a baroneszhez.
A buborékból kenyeres lány válik.
A vizsgálóbíró apja még járdakoptató konstábler volt. Sokat beszélt a konyhaasztal mellett a szolgálatról. Azután a doktor saját bírói munkában eltöltött évei következtek. Úgy gondolta, mindenre felkészítették. Látta már, milyen a szenvedés, nyomor, kapzsiság, erőszak, vér és halál. Bíróként és vizsgálóbíróként ugyanaz volt a feladata, mint az öreg Dajka közrendőré egész életében. Védelmet nyújtani másoknak. Segíteni, hogy emberi életet élhessenek. Enyhíteni a bajt, mely úgy is eljő. Igyekezett becsülettel elvégezni a dolgát.
A baronesz a kihalt nagy kávéház közepén áll. Intézkedik, hogy a takarítóasszonyok szedjék le a húzatot a karambol asztalról, húzzák fel az utcai vasredőnyöket, s nyissák szét a drapériákat. A bezúgó reggeli fénynél ellenőrzi a terítékeket, s hogy megjöttek-e a bécsi, párizsi s berlini lapok. Minden percben várhatók már az első vendégek.
Dajka doktor lép be a mandula szemű leánnyal.
Amidőn a vizsgálóbírót megpillantja, ösztönös riadalma csak egy pillanatig tart. Széles mosollyal siet elébe.
Tud-e fedelet és munkát adni ennek a leánynak?
A baronesz csapdát érez.
Énekel.
A baroneszben ettől kezdve folytonosan megmarad némi rossz érzés. Azért késedelem nélkül szárnyai alá veszi Búrát, aki számíthat annyi biztonságra, amennyi pénztelen embernek egyáltalán lehetséges a fővárosi éjszakában.
Dajka doktor többet tud a baroneszről is rég, mint sem amaz gondolná. És hajlandó szemet hunyni. Minden nap, minden éjjel ott forog a mély világban. Az idő sok mindenre megtanította. Ez az asszony is az emberi természetre alapozza számításait a főváros nappal fedhetetlen férfi közönségére. De ha valamiképp elviselhetőbbé teszi a mandula szemű leány életét, ahogyan a többi szerencsétlenét is, akkor az kedves az úrnak. Azon új erők képviselőjének tekinti a baroneszt, melyek révén valami emberibb holnap szelesimítja meg a budapesti éjszakát, a rózsatér felől.
A széles vállú, bicegő púpos kapus kitárja a vizsgálóbíró előtt az utcai ajtót, és mélyen meghajol.
Dajka megtorpan. Fürkésző pillantást vet erre az emberre. Még nem látta itt.
Legyen szerencsénk más alkalommal is, nagyságos uram.
Mintha gúnyt érezne ki a hangjából. A pupos visszanéz, rezzenetlen arccal, és ő elhesegeti a gyanúját. Jól begyakorolt rendőr tekintete minden esetre feljegyzi magának ezt az arcot, alakot, és elraktározza ezer más apró megfigyelése közé.
Csacska, macska, nagy kávéház és mulató. Reggelik, ebédek, házikoszt. Este műsor, szolid polgári és családi mulatság. Dal, tánc.
Búra énekestként dolgozik a baronesznél. Már nem kell testével keresnie a mindennapi kenyerét. Erőre kap. Amióta a rózsatér sarkára költözött, nem nyúl a kábítószerhez. Szeme köré, a halántékára, homlokára laza hálót húztak a korai szarkalábok. Még így is vonzó a különleges, ázsiaian vágott szemű porcelán arc. Hol csak egy-egy szó tejt élete valamely elmúlt pillanatáról Dajka doktornak, hol felszabadultan mesél, megszalad a nyelve, boldog, hogy rátalált valakire, aki jó szívvel, érdeklődéssel hallgatja. A kis Natalinak torokgyíkja van, de gyógyul, Mikóska gyarapodik. Móra csapong, s hamar a múltba kószál. Veronika szüleinek szeme fénye 12 éves korára törékeny leánykává nyurgult, kinek fekete szépsége és okossága kivirított környezetéből. A becsületes mesterember mindenképpen tenni akart valamit gyermeke jobb életéért. A sors sietette a megoldást, ha bal kézzel is. A leányka anyja sorvadással ágynak esett, s 6 hét alatt vége volt. Veront a család gyontatója beszerezte egy árváknak fenntartott ingyenes helyre, az orsolyákhoz. Mosott, vasalt, takarított, cselédeskedett, tanult, s maradt ideje, hogy elkészítse előkelő tanulótársainak dolgozatát készpénzért. A 18. születésnapján kilépett a zárda kapuján. Vásárolt magának egy fehér ruhát pelerinnel, a magyar divatcsarnokban karmantyút, művirágos legyezőt, sejemernyőt, majd kicsiny fonott táskájával vonatra szállt, s a farsang már Párizs városában találta. Nevelőnőként akart elhelyezkedni, kilátástalanul. Amikor a kevéske pénze elfogyott, elfogadta a régóta kísértő ajánlatot a panzió épületében lévő káfé tulajdonosától. Művésznevet választott, s magyar dalokat énekelt esténként egyszer a polgári közönségnek. Cérna Veronika ettől kezdve gondolt úgy saját magára, hogy Bóra. Magyaros ruhácskáján a pruszlikot kristálycsöppek hintették be estelente, s 1000 csillagként verték vissza a terem világítását. Egy kurta hónap elmúltával 6-szoros gázsival szerződtette egy tükörablakos nagy Café Chanton az elíziumi mezők útján. Szeplő nem esett rajta. A párizsi éjszaka férfi társaságát rabul ejtette az utolsó eurázsiai sztyeppe egzotikus magyar leánya. Az ágyába mégis a házi úr szobaasszonyának csepegő orrú, hájas férje bújt be. Rémült riadás a manzárd vaságyán, lucskos tenyér a száján, néma küszködés, undor. Vérmocsok a háztetők feletti sivár fényű hajnalban. Félni nem félt egy másodpercig sem. Aznap kétszeres gázsit kért, s kapott a kávéstól, és szállodába költözött. Kékvérű ifjak és parvenű bankárok kínálták elébe estéről estére a vagyonukat és az életüket. A nevüket azt nem. Színigazgatók és arisztokraták, gyáriparosok és földbirtokosok bukkantak föl, s hullottak vissza a semmibe. Míg nem egy nap, ahogy a mesében, eljött a királyfi, hogy magával ragadja az örök hó és jég szikrázó birodalmába. Karcsú volt, ezredes, ifjú, orosz és herceg. Bóra elgyengülő lábbal énekelt. Ősszel utaztak el Petrográdra. A leány tragédiája születésétől fogva bele volt írva sorsa könyvébe. Szépsége, amilyen korán érő, olyan korán hervadó. Mandula szeme fekete tűzzel ragyogott, termete büszke, dereka nátszál, bőre sápadt kagylófénnyel derengő. 18 évesen a szépsége tetőfokán állott. És 18 évesen állott a szépsége tetőfokán. Kicsiny palotát vásárolt és rendezett be számára Nikolá herceg a Névaparton. Úri volt az élet, röpült a szán a porlóhavon, csilingelt a három csengő, elmaradt a nyírfa erdő, párálott a fagyban a lovak lehellete, bugyborékolt a francia pezsgő, dalolt az orosz és húzta a magyar cigány. Annak a pétervári szezonnak ő volt a királynője, egy szorosan körülhatárolt félvilági mélységben, magasságban. Mire a fehér törzsű nyírek levelet bontottak, s a szűk markú orosz nyár beköszöntött, Bóra kis hercegi fattyat hordozott a szíve alatt, hogy megszületett Nikolának nevezte atyáról, s ha kettesben voltak, súgva becézgette Miklóskának. A második szüléssel Bóra holló fekete hajában megjelent a korai hírnök, az első fehér hajszál. Órákon át ült mozdulatlan a tükör előtt, és próbálta felfogni, mit jelent e csapás. Azután határozott. Elérteni vélte a természet riadóját. Itt az ideje, hogy rendezze a magas gyermekei jövőjét. Karjába vette az újszülött Natalit, a fiú gyermek a szoknyájába kapaszkodva totyogott mellette a kásás havon. Így húzta meg azután a csöngetyűt a Nevszki prospekten álló hercegi palota kapuján, hogy anyai jogait követelje. Nikolá tegye őt hercegnőjévé a világ előtt, s ajándékozza meg nevével gyermekeit. A herceg annyit mondott szerelme szomorún. Miért tette, Bórám? Ó, pourquoi? S ő el volt számva, hogy nem adja fel jogos küzdelmét semmiképp. A leányanyánál délutánra látogatást tett a pétervári rendőrség civil ruhás nyomozója. Választást ajánlott. Még 3 napig elhagyhatja önként örökre a birodalom területét, a 4. napkeltekor rendőrileg toloncoltatik haza, mint Vengerka, magyar földre, ahova való. Vengerka. A szótól omlott össze, s kihunyt belőle az elszánás. Bóra mindeddig úgy hitte, hogy az csak másokra, csutka táncos kis ribancokra lehet érvényes. Átmenet nélkül kellett szembenézni a tényekkel, egyetlen szó sivár világosságánál ráébrednie, hogy a palotában, trojkával, pezsgő és szarvasgomba pástétom mellett sem lett más az évek alatt. Kurva. Karjába vette gyermekeit, és szülőhazáját messze elkerülve, a legközelebbi világvárosba utazott. Bécsbe. Egy 60 esztendős földes úr vette pártfogásába. Bóra ekkor talált rá jó pénzért az első morfin adagjára. Intravénásan adatta be magának, hogy az öregember savanyú száj szagát és puha vágyának verejtékes ostromát el tudja viselni. Mire a birtokos ráunt, már maga fecskendezte be a mérget sötéten értő kézzel. Arcán az első ráncok meghúzták a holnap nagy léptékű térképének országhatárait. Alkalmi ismerettségek következtek most már a napi megélhetésért. Egy huszárhadnagy, egy bankpénztáros, egy fiákeres. Egyre többet ült az ágya szélén, merett a semmibe kellemes bódulatban. Nem tudta honnan a két kis állati gyermek, s mit keres a szobájában a tubákszagú idegen, aki nem érti, ha rendesen magyarul beszélnek hozzá. Tél elteltével kiutasították a császárvárosból. Az alig elválasztott Natali és a két esztendős Miklós számára hajlékot talált bizonyos Frau Bábinál. E 130 kilós grincingi asszony a hasonló életű magyar leányanyák gyermekeit gondozta diszkrécióval. Neveltjei jól tápláltak voltak, tiszták és játékos kedvűek, s a havi összeg borsos. Kifizette egy negyed évre előre, és felült a budapesti gyorsra. A kötélverőmester után nem maradt vagyon, ház, még adósság sem maradt. Két hét sem telt el, s Bóra élete a megszabott pályán haladt tovább. Kivette Pesten az első szobáját, s megindult az úton, melynek végállomásán a Tremmelné házában a vizsgálóbíró megtalálta, ami az orsolyák büszkeségéből, Párizs kedvencéből, Szentpétervár koronázatlan királynőjéből megmaradt.
Macskakő, Ponyva. Írta Lengyel Péter. A harmadik rész hangzott el. A zongoránál Darvas Ferenc. A szereposztásból Dajka doktor, különleges vizsgálóbíró, Blaskó Péter. Bóra, Molnár Ildikó. A baronesz, Takács Katalin. A púpos kapus, Dóci Péter. A buborék, Marozsán Erika. A felvételt Kislászló és Maksai Helga készítette. Zenéjét összeállította Horkai Rózsa. Szerkesztő, Szebényi Cecília. Rendezte, Zoltán Gábor.
A rádióváltozat felvétele 1996-ban készült, és utoljára 1996. november 20-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.